4. Vérebek. Buzgó József, a magyar vérebegy letelnöke. A jelenlegi nyugat és közép-európai vadászkutya fajták őse az időszámításunk kezdete óta az ugyanezen a területen vadászatra használt kelta kopó. A kiváló vadász népként ismert kelták az egészséges vad felkutatására a segusius kutyát használták, mely feladata a hagyományos vadászeszközök. Lándzsa, szarvasgyilok, stb. Használata idején abból állt, hogy a falka vadászatok előtt nyomkereső kutyaként az egészséges vad hideg csapáját a vadnappali tanyájáig követte. A vadászkutyák használata idővel ketté vált, a hajtóvadászatok előtt a legjobb orrú, legkiegyensúlyozottabb kutyákkal felkutatták a vadat, melyet aztán a gyors és kitartó kopó jellegű kutyák segítségével ejtettek el. Nagy Károly frank uralkodó idején, utca 800 után kezdtek az önálló kereső vadászkutya fajta tenyésztéséhez, amely a többi kopótól erőteljes felépítésével, valamint erős, tompa pofájával különbözött. Ugyancsak Nagy Károly idejére tehető a nyomkereső kutya vezetési módszerének, hosszú vezetéken, kifejlesztése és annak első leírása is. A Xvi századbeli ábrázolásokban gyakran előfordul a fehér szín is, míg a fekete szín az ardenneki Szent Hubertus apátság híres fekete kutyáinak az öröksége. A Hubertus kutyák voltak több kereső kutyafajtának, így az angol vérebnek, a Bloodhoundnak is az ősei. A lőfegyverek vadászatban történő megjelenésével a nyomkereső kutya munkája fokozatosan átalakult, hiszen a hangsúly az egészséges vadtartózkodási helyének felderítéséről az igencsak kezdetleges, lőporos fegyverrel rosszul meglőtt, sebzett vad megkeresésére tevődött át. Ez a változás a tenyésszél módosulását eredményezte, hiszen a lassú, megfontolt nyomkövetés mellett a vérebb feladatává vált az elugró sebzett vad kitartó üldözése és erőteljes csaholással történő megállítása is. E cél elérése érdekében keresztezték az ősi fajtát kopó jellegű ebekkel, míg kialakult a ma ismert vérebb fajta, illetve fajták. E tenyésztésben kiemelkedő szerepet játszott a hannoveri vadászudvar, melyet több fejedelemséghez tartozó vadászközpont, udvar egyesítésével 1772-ben hoztak létre. A vérebb megalapozott tenyésztési és kiváló munka eredményei miatt terjedni kezdett. A magas hegyi vadászathoz a robosztus felépítésű vérebb túlságosan nehéznek bizonyult, ezért a tiroli kopóval történt keresztezéssel kialakították a lényegesen könnyedebb bajor hegyi vérebb fajtát, és hogy a két fajtát jól el tudják különíteni, az ősi vérebb alak 1885-ben megkapta a hannoveri vérebb nevet. Ez utóbbi fajta tenyésztésére és a régi vadászati szokások ápolására 1894-ben megalakult Németországban Hirschmann-Verein néven az első vérebegy lett. Az elmúlt évtizedekben több nemzet csatlakozott a mozgalomhoz. Magyarországra osztrák közvetítéssel jutott el a vérebb, amit jól példáz, hogy immár több mint 100 éve, 1901-ben alakult meg az osztrák-magyar vérebegylet, mely esemény tiszteletére jubileumi vérebversenyt rendeztünk az évben. Magyarország tenyésztési és munkaeredményei a hannoveri vérebb vonatkozásában kiemelkedőek. A múlt század elejétől kezdve, mikor is gróf Esterházy László és Thurnrumba István felkarolták a vérebb tenyésztését és tartását, kiváló vadászati szakemberek, neves vadászok egész sora öregbítette, és öregbítik ma is, a vérebezés hírnevét. A jól rosszul meglőtt vad megkeresését és a sebzett vad után keresését ketté kell választani. Sok esetben még a jól meglőtt vad is kisebb-nagyobb távolságra elugrik, gyakran vér nélkül, a rálövés helyéről. A lövést követően szinte azonnal, vagy alig 1-2 óra elteltével a meglőtt vad keresésére indulni az egyik eset, és egy egészen más kategória az előző napi, vagy uram bocsá még egy nappal régebbi lövés után elindulni. E két típusú feladat többnyire meghatározza a vad keresésére alkalmazható kutyafajtáját is, hiszen az azonnali keresések feltételezik egy fogósebb részvételét. Az ilyen típusú munkák során többnyire vezeték nélkül, szabadon dolgozik a kutya. A 10 órás, vagy annál is régebbi sebzést kidolgozni már csak kevés fajta tud, hiszen ez a feladat már más tulajdonságokat feltételez, és más ismereteket követel a kutya vezetőjétől is, hiszen ezt a munkát mindig hosszú vezetékkel végezzük és a kutya és vezetője sokkal jobban egymásra van utalva, mint az azonnali kereséseknél. Mely fajták használatosak Magyarországon a sebzett vad keresésére? A taskót említeném először, hiszen sokoldalúságára jellemző, hogy az egyéni vadászatok résztvevőjeként szinte állandóan jelen van. Remek orrával, fogósságával, intelligenciájával igen eredményes lehet, különösen az esti vadászatban meglőtt vaddisznó felkutatásában. Jól használható a taskó a klasszikus utánkeresésre is, tehát egy előző napi csapahosszú vezetéken történő kidolgozására is alkalmas, és társas vadászatok hajtókutyájaként is megállja a helyét. A sok eredmény ellenére elmondható, hogy a taskó inkább a vadászat idejéhez közeli, viszonylag friss sebzéseknél nyújt segítséget. Bármi intelligens és kiváló is tud lenni a taskó, egy-két gondot az alkalmazhatóságával kapcsolatban el kell mondani. Nehéz, sűrű terepen a túlfogós kutyát gyakran megtámadja a vad, ami a kutya sérülését, sőt sajnos akár pusztulását is okozhatja. Meredek hegyi terepen, vagy vízállásos, mocsaras részeken, valamint hóban a kutya teljesítménye nagyban lecsökken. Vizsla. Ez esetben végül is inkább egyfajta csoportról van szó, hiszen jó magam is, vadászbarátaim és hivatásos kollégáim is különböző fajtájú vizslákat vezettünk eredményesen. Elég gyakori, hogy magyar vizsla dolgozik sebzett vad nyomán, mégpedig eredménnyel. Talán még több német vizsla eredményes az utánkeresésekben, hiszen ez a fajta jellemzően keményebb, fogósabb, mint a magyar vizsla. Ismertem német vizslát, amelyik éjszaka képes volt bármekkora sebzett disznót a legnagyobb sűrűben, vagy éppen járhatatlan nádrengetekben is leállítani nem sokkal a lövés után. A vizslák alkalmazhatóságának korlátait itt is a méret jelenti, mint a taskó esetében, csak itt éppen ellenkező előjellel. Ezek a fajták túl nagyok ehhez a munkához, hiszen egy disznó után a szederindába, vagy galagonyabokorba bújt kutyában a hirtelen, a vackából felugró, vagy visszaforduló sertevad nagy kárt tehet. Leggyakrabban és legeredményesebben a sebzett ősz keresésére használjuk ezeket a mindenes fajtákat. Felsorolásra méltó fajtának tartom a kopót, a griffont, a szettereket, a lassan elterjedő münsterlandit, annak kis és nagy változatát egyaránt. Szót kell ejteni a fajta tiszta kutyák mellett azok keverékeiről is, amelyeket szokás ugyankocsként emlegetni, de aki megtapasztalta már az ilyen származású kutyák tehetségét, az nem sérti meg őket ezzel a lebecsülést sugárzó titulussal. Sokszor már a fajta megválasztásánál eldőlhet, hogy a vezető és kutya alkotta páros eredményes lesz-e, avagy csak hosszantartó bosszúságban lesz-e egymás mellett részük. Egy keménykezű, akaratos vadász, hasonló temperamentumú kutyával népiesen szólva nem sok sót teszik meg a munkában. Egy fajtán belül is jelentős különbség mutatkozik az ivarok között, mert a nőstények általában lágyabbak, kezelhetőbbek, a férfikészhez jobban igazodnak, mint az önfejű kanok. Fontos az embernek tisztában lenni azzal, hogy ha kutya tartására vállalkozik, akkor arra esküdött fel, hogy annak lelkével is minden nap kell foglalkoznia. A klasszikus utánkeresést végző ebeknél feltétlenül kölyköt kell választani. Itt ugyanis olyan feltétlen bizalomnak, mondhatnám bensőséges kapcsolatnak kell kialakulni a kutya és vezetője között, amely felnőtt korú kutya esetében rendkívül ritka. Az alom igen sokat változhat az első egy-két hónapban, ezért érdemes, ha lehetőségünk van rá, többször is megnézni a kölyköket a választás előtt. Napjaink egyik legtehetségesebb hivatásos vadásza, Nyugat. Andris négyszer volt alomszemlén, míg kiválasztotta a számára legszimpatikusabb vérebb kölyköt, Körcsönyei Ellát, mellyel mára az ország egyik legeredményesebb, hazai és nemzetközi versenyeken bizonyított párosát alkotják. Volt, hogy két óra hosszán át ült, vagy éppenséggel állt a kertben szaladgáló, játékosan egymással böllenkedő, vagy éppen az etető edény köré gyülekező kölykök között. Néha, mint egy véletlenül leejtette a kulcsomóját, figyelvén a kölykök spontán reakcióját, vagy beszélt hozzájuk, figyelvén a kapcsolatteremtő képességeket. Végül is, a negyedik alkalommal, mikor már ismerős volt a kölyköknek, az egyikük mintegy kiválasztotta magának, és a friss vadvérrel bekenődött vadászbakancsáról szinte nem lehetett a kis szukát levakarni. Mikor mégis elfáradt, oda gömbölyödött a bakancs mellé, így fejezte ki bizalmát jövendő gazdája felé. Mielőtt a kiválasztott kölyköt elhozzuk, kérdezzünk rá a tenyésztőre, hogy mivel etették és napjában hányszor a kölyköket, mivel a radikális táplálékváltás problémákat okozhat. Az oltáskönyvet pedig ne felejtsük el kérni. A kölyök tényleges bevezetésével még kicsit várnunk kell, hiszen a legfőbb teendő ilyenkor az, hogy a kölyköt megismertessük új családjával, annak emberi és esetleges négylábú tagjaival egyaránt. Ha ebben előre haladtunk és a kölyök kutya kiigazodik új környezetében, komfortérzése kezd kialakulni, elkezdhetjük végre a rég várt betanítást. Ne számítsunk gyors sikerre, a vérebet gyakran még 3 éves korában is tanítani kell. Fontos szempont, hogy a gyakorlások során szakítsuk ki kedvencünket az otthoni környezetből, mert akkor sokkal jobban figyel ránk, hisz az ismeretlen környezetben ránk van utalva. Szokja az autót, az idegen embereket, más kutyákat és környezetet. Szerencsés, ha minél előbb megismerkedik az erdei környezettel, ezért minden konkrét cél nélkül is vigyük magunkkal. A legtöbb 4 hónapos kölyök kutya élénken érdeklődik a számára ismeretlen, markáns illatok után, ezért sokszor elég egy szarvaslábat, vagy egy vadfejét madzagon elhúznunk úgy, hogy a kutya azt semmiképp ne lássa, majd mintegy véletlenül arra sétálva, úgy intézzük, hogy a kölyök orra beleakadjon a nyomba. Ha érdeklődik, izgatottá válik az új ingertől, nagyon dicsérjük meg és bíztassuk. Az első csapa hossza ne legyen több tízemnél. Ha véletlenül azt tapasztalnánk, hogy az ismeretlen szag nem érdekli a kölyköt, húzunk neki a kedvenc ételéből, leginkább a főtt hús alkalmas erre csapát, azt minden bizonnyal örömmel fogja keresni. A jutalmazás nem maradhat el. A fegyelmi gyakorlatok közben pedig ügyeljünk arra, hogy a véreptől nem kell elvárnunk, hogy a jól idomított vizslához hasonlóan kézemelésre, vagy csíphangra droppoljon, hasaljon, vagy a behívó parancsra vágtában közeledjen felénk, de az mindenképpen szükséges, hogy a maga, kissé nehezebb felfogású módján, minden feladatot megértsen és végrehajtson. Amikor már örömmel dolgozik a kölyök a neki húzott vonszalékon, akkor fokozatosan nyújthatjuk annak hosszát és növelhetjük a nyom fektetése és kidolgozása közötti időt. Figyelnünk kell a kutya terhelhetőségére, mert a túlzásba vitt, átmenet nélkül nehezülő, éppen ezért sikerélményt, örömet nem adó gyakorlásokkal nehezen helyrehozható hibát követhetünk el. Bella nevű szukakutyám 5,5 hónaposan 36 órás, mintegy 400 ms csapafektető bottal készített nyomot dolgozott ki. Miért emeltem ki, hogy csapafektető volt? Az első csapa készítésénél vonszalék húzásáról beszéltem. A vonszalék kidolgozása azonban egy bizonyos tapasztalat megszerzésével túlságosan könnyűvé válik. A vad 4 lábon járva, ami néha 3 pontszerű nyomfüzért hagy maga után, amely lassú jármódban eléggé folyamatos ugyan, de a menekülő vad vágtaugrása semmiképp nem hasonlítható a vonszalék szakfolyosójához. Mégis az, ami tulajdonképpen a sebzettet megkülönbözteti az egészséges vattól és aminek az egészséges csapák közül való kiválasztását elvárjuk kutyánktól. Az interdigitális mirigyen jól látható csülkös vadfajaink hátsó lábai alsó részének belső oldalán egy kisebb, 10 forintos nagyságú kiemelkedő szőrcsomó, amely az állat izgalmi állapotában figyelhető meg leginkább. Ilyenkor olyan képet mutat, mintha más színű lenne ott a szőrzet. Ez alatt a felálló szőrfodor alatt található a korábban leírt mirigy, amely stressz hatásra válik aktívvá, és kezdi termelni azt a váladékot, ami csak is és kizárólag arra az adott vadra jellemző. Sokféle izgalmi hatás érheti a vadat, egymástól is megijedhetnek, más állattól, vagy ismeretlen hangtól, távoli lövéstől stb., de ezek hatása viszonylag rövid időn belül elmúlik, a mirigy váladék termelése leáll. Más a helyzet viszont a megsebzett vadnál, hiszen az első ijegység elmúltával ott marad a szúróégő fájdalom, amit néhány óra múltával csak fokoz a vérveszteség és a lázas állapot. Az ilyen állatnál nem múlik el a stressz hatás, hanem fokozódik, ami a kutya számára lehetővé teszi a többi, egészséges vadnyoma közül való kiválasztást. A vonszalékok közül a legjobb a vadlábával készített, mert ez a testrész rendeltetésszerűen érintkezik a talajjal és az új közötti mirigy váladékát itt már tudja érzékelni a kutya. A csapafektető bot használata során egy nyélre szerelt vascsőbe rögzített szarvasláb lépésenként való földhöz érintésével alakítjuk ki a nyomfűzért. A botot, melynek végéből csak a szarvasláb csülkös vége áll ki, olyan erősen kell minden alkalommal lenyomni, hogy a csülök lenyomata a puha talajon meglátszódjék. A bot használata esetén vért is csöpögtetünk a nyomkészítése közben, 600-800 m hosszú csapára mintegy 2,5 deciliter alvadásgátlóval összekevert vért használjunk fel. Praktikus szarvasvért használnunk, ha eleinte ezen a vadfajon kezdjük a bevezetést. A rálövés helyét intenzív szaganyaggal, vágott szőrrel, apró bőr, vagy csontdarabokkal és sűrű vércseppekkel szoktuk jelölni. A meglőtt vad megugrását utánozva a legtöbbször egyenes vonalban hagyjuk el a helyet, miközben a csapafektető bottal, illetve a másik kezünkben lévő csöpögtető alkalmatossággal utánozzuk a vadnyomát. A csapavonal vezetése során törekedjünk arra, hogy a fiatal kutya találkozzon minden olyan élethelyzettel, mint amilyen a természetes munka során előfordulhat. Szoktassuk a kutyát ahhoz, hogy ezeket az intenzív csapajeleket az orrával mutassa nekünk. A bevezetés során növeljük a csapa nehézségét azzal, hogy derék, vagy hegyes szögű töréseket és úgynevezett visszatöréseket alakítsunk ki, vagyis tegyük azt, amit a sebzett vagy gyakorta megtesz. A csapát igyekezzünk domborzatilag és növényzet szempontjából változatos helyeken fektetni. Eleinte ügyeljünk arra, hogy a vezető tudja, merre vezet a csapa, hiszen idő kell ahhoz, hogy a kutya és vezetője megismerje és megszokja egymást, és a vezető már a kutya magatartásából, farogtartásából, vagy izgalmi állapotából következtetni tudjon arra, hogy jó nyomon vannak-e. Megfelelő gyakorlat után már nem szükséges a vezetőnek ismernie a csapa pontos vonal vezetését, hanem kénytelen kelletlen rábízza magát a kutyára, és innentől a dolog majdnem olyan izgalmassá válik, mint a tényleges utánkeresések. Általánosságban elmondható, hogy 20-30 csapa után elvárható egy kölyöktől, hogy egyelőző este fektetett nyomot már ki tudjon dolgozni. A csapa fektető cipő. Ez leginkább egy fatalpú szandálhoz hasonlító eszközbőr szíjakkal van mindkét bakancsra csizmára felcsatolva úgy, hogy a cipő talpára van a szarvascsülke felrögzítve. Az eddig ismertetett módszerek közül ez kelti a legjobb illúziót a kutya számára. Legcélszerűbb kölyökkortól arra szoktatni a kutyát, hogy minden alkalommal fektessük el a rálövés helye közelében, tehát 10-15 mm belül úgy, hogy jól láthasson bennünket, amint a lőjeleket lehajolva legugolva vizsgáljuk, s az elugrás irányában pár métert előre haladunk. A tavaszi kis kutyákkal nyáron elkezdett munka eredményeképp ősszel már próbálkozhatunk a már kizsigerelt, 100 méter távolságon belül elfekvő vad kerestetésével. Amennyiben hozzájutottunk egy-két rövid valódi munkához, utána mindenképpen gyakoroljuk a már ismert mesterséges munkát is, lehetőleg minél hosszabbat, hogy a kölyökben ne rögzüljön a gyors és könnyű siker. Általában 8-10 hónapos kor körül megtörténhet az első éles munka. Első feltétel, hogy a vad mindenképpen meglegyen, vagyis olyan lövést kapott, ami biztosítéka annak, hogy a rálövés helyétől pár száz méteren belül kimulva fekszik. A megtalált vad mellé érve hagyjuk, hogy kutyánk örömét és izgalmát kifejezhesse, roppant módon dicsérjük meg és engedjük, hogy zsákmányát módján birtokba vegye. A rálövés helyének vizsgálata, ezt megelőzően már tisztáztuk a lövést leadó vadásszal, hogy milyen szituációban dördült el a fegyver, miként jelzett a vad, s azt, hogy ki mit követett el ezek után, a vad hogyan oldott kereket és a vadász mit mindent tett meg eddig annak kézre kerítésére. Mindezek után először is megkeressük, majd megvizsgáljuk a rálövés helyét. Megtaláltuk, majd megkeressük az elugrás nyomát. A hirtelen zajra, dörrenésre minden közelben tartózkodó vad megugrik, de amelyiket találat ért, az sokkal nagyobbat ugrik a többieknél, ezért a talajon jól elkülöníthető mélyebb csülökbevágást hagy maga után. Innentől kezdve az utánkeresést végző már néha többet tud a meglőtt vad fajára, korára, néha ivarára vonatkozóan, mint maga a sebző. Ezután tüzetesen meg kell vizsgáljuk a rálövés helyén fellelhető vért, szőrt, csontokat. A sebzett vadat kereső kutyát munkája során az esetek jelentős részében a vezetőnek érzékszervei csökevényesedése miatt nem áll módjában a rendkívüli koncentrációt igénylő tevékenységében segíteni, főként a teljesen egyedül végzett hajsza során. A kutyának a vezető feltétlen bizalmát kell éreznie a kutya akkor, mikor már több száz méter óta vér nélküli csapán dolgozik, s abszolút biztosnak kell lennie abban is, hogy amikor a sebzett vadat több kilométeres hajsza után leállítja, a gazdája mindent elkövet azért, hogy az ő hívó hangjára mielőbb megjelenjen. Emiatt a feltétlen bizalom miatt csahol olyan kitartóan a kutya néha 10-12 órán át is. Életképek. Az általam ismert, sok kiváló tacskó közül a maszat névre hallgató zsemlesárga színű szálkás szukámat említeném példaként, aki amellett, hogy a disznóhajtásokban sokszor egyedül tartotta szóval a hajtást, az esti vaddisznóvadászatok résztvevőjeként a lövés után elugró konda nyomára engedve teljes biztonsággal választotta ki a meglőtt vadcsapáját. Ezen aztán eliramodva, vagy kegyelemlövésig állította a beteg vadat, vagy jellegzetes tompa hangon jelezvén a kimúlását, dermedtre csaholt, megkímélvén bennünket a kefesűrű erdőben éjszaka bemutatandó cseppet sem veszélytelen szabadon választott gyakorlattól, melyet hétrét görnyett testtartásban, egyik kezünkben zseblámpával, másik kezünkben a fegyverrel a sebzet nyomán bujkálva szoktunk volt előadni. Abban az esetben azonban, ha a vadat a vadász kegyelemben részesítette, vagyis elhibázta, akkor a disznó nyomára tett kutya 5-10 perc elteltével visszajött hozzánk, így jelezvén azaz napesti vadászat sikertelenségét. Maszat kutyám több lábon lőtt szarvas, köztük nem egy bika kézre kerítésében is közreműködött, igen hamar megállt a szarvasa nem túl agresszívan, de ragadáncs módjára lerázhatatlanul ugató kutyának. Élete két és fél éve alatt 25 sebesült, ebben a gázolt is benne van. Őzet keresett meg. Egy vércsapa versenybíróiként fektettük a nyomot, amikor hirtelen ötlettől vezérelve kitaláltuk, hogy nejlonzacskóban fogjuk magunkkal vinni a vért, mert az igen praktikus, nem dugulhat el, kis helyet foglal, stb. Hát el valóban nem dugult, de hogy volt, akinek a kabát zsebében durrant szét, volt, akinek a kökénybokor hasította ki a zacskóját, az szent igaz, így esett aztán, hogy egyik csapát sem tudtuk tisztességesen vérjelekkel befejezni. A közelmúltban a zselici erdészetnél vettem használt tacskómnak, amikor a kollégák által régóta ismert öregedő bak elejtését kaptam lehetőségül s a bak majd hogy nem sötétben jött meg, ráadásul a legkevésbé várható irányból s ezért meglehetősen kifacsart testhelyzetből adtam le a lövést a körülbelül 130 emre a repcében csipegető vadra. Attila kollégám, aki jelezte nekem a bakot s, akivel a bakvadászat ürügyén jól kidolgoztuk magunkat a lesen, a lövés után rögtön jelezte, hogy kissé hátul érte a találat a bakot. Mivel erősen sötétedett, rövid várakozás után a vad keresésére indultunk. Bélsárral és májdarabokkal szennyezett vért találtunk az elugrás helyén. Minek utána egy hosszú és fárasztó irodai napot követően mentünk ki a területre, ezúttal nem volt velem darás kutyám, aminek az lett a következménye, hogy zseblámpával keresgéltük az alinövénnyel jócskám fedett szálerdőben a nagybeteg bakot, míg nem körülbelül 200 em után felmértük, hogy ide bizony kutya kell. Mobiltelefonon keresztül sikerült nejemet rábeszélnem, hogy a taskót hozza el fele útig, a másik felét mi vállaltuk magunkra. Darás kutyám ezen praktikáknak köszönhetően egy órán belül a helyszínen volt és a sebzett vadat alig 1-2 perc múltán, már kimultam fellelte. A beteg állat gyakorlatilag addig ment előttünk az első kereséskor, amíg erejéből futotta. Attól a helytől, ahol abba hagytuk a keresést, alig 50-60 mt ment el. Persze ez a vad kutya nélkül is terítékre került volna, de nagy a valószínűsége, hogy csak másnap reggel indultunk volna el a sebzett vad nyomán, ami figyelembe véve az éjszakai 20-22 fok meleget, egyet jelentett volna a vad húsának befülledésével. A hétfő délután 3-kor megsebzett szarvas tehén csapáját először egy hannoveri vére próbálta megkövetni. A sebzett a bal hátsó combján, valamint a hasa alján kapta a lövést, és a rudlival együtt ment el. A rálövés helyén vágott szőrt és bőrdarabot találtak, később vért is. Az éjszaka leesett 6-8 centis hó betakarta a csapát. A vére egy darabig követte a nyomot, majd, amikor azt egy frissebb, egészséges csapa keresztezte, átváltotta rá. Vezetője nem is tudta rávenni kutyáját, hogy kövesse ismét a sebzett állatot, így feladta a versenyt. Ezután következett a tartalék, amely a bíró utasítására nem a rálövés helyétől, hanem az utolsó vértől vette fel a csapát. Betyár, a 3 éves bajor vérrepkan, nagyon szépen követte a nyomot, amely egy patakba vezetett. A kutya a patak két partján felváltva haladt előre. Vezetője, sportvadász, és élete első vérebe, már-már feladta a reményt, szerencsére a bíró jóval nagyobb rutinjával látta Betyáron, hogy fogja a nyomot. Körülbelül 400 méter után a szarvas kiváltott a patakból, s mintegy 600 méteres csapázás után a vérebe lérte a már dermedt tehenet.